Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Olyan római kúriára van szükségünk, amely egyre inkább misszióját végzi, amelyben az intézmények, hivatalok és feladatok a mai kor nagy egyházi, pasztorális és társadalmi kihívásait tartják szem előtt, és nem csak a megszokott adminisztrációt teljesítik. Hangoztatta 14. Leó pápa a római kúria tagjait fogadva hétfőn. A katolikus egyház főszokás szerint a karácsony ünnepek előtt a Vatikánváros hivatalaiban dolgozó bíborosokat, valamint azok egyházi és világi munkatársait fogadta. Beszédében az egyház kiváltképpen a kúria szolgálat végzéséről szólt, amelyet jól ismer, hiszen májusi pápa választásáig Robert Francis Prevost bíborosként az egyik jelentősebb vatikáni hivatalt, a püspöki kongregációt vezette. A pápa rámutatott, a túlzottan darabjaira tört emberi és kulturális környezetben a kúriának és az egyháznak szélesebb távlatot kell felölelnie, és kis kertészek helyett, akik saját kertjüket gondozzák, az egyház tagjainak az egyetemes testvériséget kell szolgálni a különböző nyelvű és kulturájú népek és vallások között. 14. Leónak a kúriához intézett beszéde, mintegy bevezette a pápa által január 7-ére és 8-ára meghirdetett konzisztóriumot, amelyre a bíborosi testület tagjait szólította a Vatikánba közös tanácskozásra. A Fidesz és a KDNP az egyetlen olyan politikai közösség, amelynek Alföld programja van. Jelentette ki a miniszterelnök az M4-es autóút Törökszent Miklós és Kisújszállás közötti szakaszának átadó ünnepségén hétfőn. Orbán Viktor hangsúlyozta, 2010-ben a kunsági térségben a munkanélküliség 12%-os volt. Ez most 5%-on van. A Demján Sándor programban 4,5 milliárd forint érkezett a Szolnok vármegyei vállalkozókhoz. Megcsináltuk Karcagon a kórházat, teljesen felújítottuk, és építettünk egy fantasztikus szabadidőközpontot is. A miniszterelnök kiemelte, úgy döntöttünk, hogy 2026. január 1-től a 20 tonnánál nagyobb kamionok kizárólag az autópályákat használhatják. Átadták hétfőn az M4-es autóút Törökszent Miklós és Kisújszállás közötti 34,3 kilométeres szakaszát Orbán Viktor miniszterelnök, Lázár János, építési és közlekedési miniszter és Fazekas Sándor korábbi agrárminiszter a Magyar Országgyűlés alelnökének jelenlétében. Az M4-es autóút teljes hossza 224 kilométer, az eddig elkészült 153 kilométeres szakasz bruttó 583 milliárd forint hazai költségvetési forrásból épült. Ebből a Törökszent Miklós és Kisújszállás közötti szakasz kivitelezésének bruttó összege 170 milliárd forint, szerepel a helyszínen kiosztott sajtóanyagban. Herceg Zsolt, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 4-es számú egyéni választókerületének fideszes országgyűlési képviselője köszönetet mondott Magyarország kormányának a beruházásért. F. Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 3-as számú egyéni választókerületének fideszes országgyűlési képviselője azt mondta, régi álmuk teljesült a beruházással, amelynek köszönhetően biztonságossá válik a közlekedés. Az ukrán-magyar határszakaszon 8230-an léptek be Magyarországra vasárnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirati irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 61 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Az élelmiszerláncok többsége nyitva tart december 24-én. Üzleteik általában 12 óráig várják a vásárlókat, december 31-én pedig 16 óráig. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult, párás, helyenként ködös idő várható, szitálás előfordulhat. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 5 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 2 és 8 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám. A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál. Fedezze fel a 777 webshop egyedülálló kínálatát. Saját kiadású könyveket, kézzel készült fakereszteket, imazsámolyokat, hűtőmágneseket és még sok más értékes terméket. Vásárlásával nem csak szép és lelket gazdagító tárgyakhoz jut, hanem hozzájárul a 777 fennmaradásához is. A webshop minden terméke lehetőséget ad arra, hogy hitüket továbbadják, és így önök is részesei lehetnek az evangelizáció örömének. 777 www.777blog.hu, mert a hit nem magánügy.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja H. János író a decemberi Kép más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Reklámot hallottak.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Isten, Jézus és a karácsony a magyar költészetben. Mit jelent nekem a karácsony? Gyerekkori emlékeket? A megbocsátás parancsát? Hideg havas éjszakákat vagy meleg édes ételeket? Éjféli misét vagy reggeli boldog álmokat? Mindenki megszelídül egy percre, mindenki visszaálmodja magát a gyermekkor paradicsomába, amikor még gondoskodtak róla, amikor ajándékot kapott, amikor még ő volt a főszereplő ezen az estén, vagy legalábbis ezt hitte. Ilyenkor csak Jézus illata, a karácsonyfa zöldje lengte be a szobát, ahol kitüntetés és kegy volt elaludni a játékok között. És a karácsony később is szép. Akkor is, amikor még csak az ifjú házasok ünnepelnek, és elképzelik, mi lesz majd, ha gyerekzsivaj lesz a fa alatt a Jézuska ajándéka. S már amikor a gyerek játszik, és a díszeket lengeti még jól elférve alattuk a párnán, akkor is gyönyörű az élet. Betölti az eget és a földet a karácsony békéje, derűje és a hála érzete. Amikor a hétköznapi gondoktól menekülve éjféli misére megyünk, vagy csupán találkozni valakivel, akinek szívünk minden bánatát kitárhatjuk, akkor is szép ez az ünnep, és minden, ami Jézushoz kötődik. És ő áll majd a gyermekeink és unokáink mellett, az ő karácsonyfájuk közelében, s az ő szívükben is. Hiszen Jézus mondta, veletek vagyok a világ végezetéig. Ebben az örök körforgásban rá mindig számíthatunk. Láthatjuk őt kisgyermekként a jászolban, és megfeszítve a kereszten, ő mindig velünk van. És ő adja a meleget, amely nélkül megfagynánk a sötétben. Részlet Bruno Ferrero, olykor elég egy napsugár című könyvéből. Szia Jézus! Egy fiatal ember minden nap délben bekukkantott a templom ajtaján, és pár másodperccel később már ment is tovább. Kockás inget viselt és szakadt farmert, mint a többi korabeli fiatal. Papírzacskóban hozta az ebédre szánt zsömléjét. A plébános gyanakvóan nézte, hogy miért jött. Imádkozni jövök, válaszolta a fiatal ember. Imádkozni? Hogy tudsz ilyen gyorsan imádkozni? Hát, minden nap benézek a templomba, és annyit mondok. Jézus, Józsi vagyok. Aztán elmegyek. Rövid imádság, de remélem az Úr meghallgat. Néhány nap múlva egy munkahelyi baleset következtében a fiatalembert fájdalmas törésekkel szállították kórházba. Többen voltak egy szobában. Érkezése teljesen átalakította az osztályt. Nem sokára az ő szobája lett a folyosó összes betegének találkozó helye. Idősek és fiatalok ültek az ágya mellett, és ő mindenkire rámosolygott, mindenkihez volt egy kedves szava. A plébános is eljött meglátogatni, és egy nővér kíséretében odament a fiatalember ágyához. Azt mondták, hogy nagyon össze vagy törve, mégis vigaszt nyújtasz a többiek számára. Hogy vagy képes erre? Annak köszönhetem ezt, aki minden nap délben eljön hozzám. Az ápolónő félbeszakította. De hisz délben soha nem jön senki. Ó, dehogy is nem. Minden nap eljön, benéz az ajtón, és azt mondja, Józsi, Jézus vagyok. És elmegy. Adi Endre, a Sion hegy alatt. Borzolt fehér Isten szakállal, tépetten, fázva, fújt szaladt az én uram, a rég feledett, nyírkos vak őszi hajnalon, valahol a Sion hegy alatt. Egy nagy harang volt a kabátja, piros betűkkel foltozott, bús és kopott volt az öreg úr, paskolta verte a ködöt, rórát ér a harangozott. Lámpás volt reszkető kezemben, és rongyolt lelkemben a hit, s eszemben a régi ifjúság, éreztem az Isten szagot, s kerestem akkor valakit. Megvárt ott a Sionhegy alján, s lángoltak, égtek a kövek. Harangozott és simogatott, bekönnyezte az arcomat. Jó volt, kegyes volt az öreg. Ráncos vén kezét megcsókoltam, s jajgatva törtem az eszem. Hogy hívnak téged, szép öreg úr, kihez mondottam sok imát? Jaj, 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 nem emlékezem. Halottan visszajöttem hozzád, én az életben kárhozott. Csak tudnék egy gyermeki imát. Ő nézett rám szomorún, s harangozott, harangozott. csak nagyszerű nevedet tudnám. Ő várt, várt, aztán felszaladt, minden lépése zsoltár ütem, halotti zsoltár. S én ülök, sírván, a Sion hegy alatt. Ady Endre, Krisztus kereszt az erdőn. Havas Krisztus kereszt az erdőn, holdas nagy téli éjszakában, régi emlék. Csörgő szánkóval valamikor én arra jártam, holdas nagy téli éjszakában. Az apám még vidám legény volt, dalolt, hogyha keresztre nézett, én meg az apám fia voltam, ki unta a faragott képet, s dalolt, hogyha a keresztre nézett. Két nyakas magyar kálvinista, miként az idő úgy röpültünk, apa, fiú egy igen és egy nem. Egymás mellett dalolva ültünk, s miként az idő úgy röpültünk. 20 éve elmúlt, s gondolatban ott röpül a szánom az ében, s amit akkor elmulasztottam, megemelem kalapom mélyen. Ott röpül a szánom az ében. Ady Endre, hiszek hitetlenül Istenben. Hiszek hitetlenül Istenben, mert hinni akarok. Mert sose volt úgy rászorulva sem élő, sem halott. Szinte ömölnek tört szívemből a keserű igék, melyek tavaly még holtak voltak, cifrázott semmiség. Most minden imává vált, most minden egy husság, mely veri szívem, testem, lelkem, s mely kegyes szomjúság. Szépség, tisztaság és igazság, lekacagott szavak. Ó, bár haltam volna meg akkor, ha lekacagtalak. Szüzesség, jóság, bölcsderékség, ó, jaj, be kelletek. Hiszek Krisztusban, Krisztust várok. Beteg vagyok, beteg. Meg-megállok, mint alvajáró, s eszmélni akarok. S szent káprázatokban előttem száz titok kavarog. Minden titok-e nagyvilágon, s az Isten is, ha van, s én vagyok a titkok titka, szegény hajszolt magam. Isten, Krisztus, erény és sorban minden, mit áhítok, s miért áhítok? Ez magamnál is újjaj, nagyobb titok. József Attila, nem emel föl. Nem emel föl már senki sem, belenehezültem a sárba. Fogadj fiadnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Fogj össze formáló alak, s amire kényszerítenek engem, hogy valljalak, tagadjalak, segíts meg mindkét szükségemben. Tudod, szívem, mély kisgyerek, ne viszonozd a tagadásom, ne vakítsd meg a lelkemet, néha engedd, hogy menj belásson. Kinek mindegy volt már a kín, hisz gondjaid magamra vettem, az árnyékvilág árkain most már te őrködj én felettem. Ízd meg mind, kiket szeretek, hogy legyenek jobb szívvel hozzám. Vizsgáld meg az én ügyemet, mielőtt magam feláldoznám.
Miért hagytál el, Istenünk? Miért hagytál ilyen árván? Hiába kutatunk, keresünk. Fekete félelem száll ránk. Miért hagytál el, Istenünk? Miért
miért hagytál ijárvá?
József Attila, bukj föl az árból. Ijesz meg engem, Istenem, szükségem van a haragodra. Bukj föl az árból hirtelen, ne ráncson el a semmi sodra. Én, akit föltaszít a ló, s a porból éppen, hogy kilátszom, nem ember szívébe való nagy kínok késeivel játszom. Gyúlékony vagyok, s mint a nap oly lángot lobbantottam, vedd el, ordíts rám, hogy nem szabad, csapja kezemre, menj követdel. És verje bosszúd vagy kegyed belém, a bűntelenség vétek, hisz, hogy így ártatlan legyek, az a pokolnál jobban éget. Vad habzónyáló tengerek falatjaként forgok, ha fekszem, s egyedül. Már mindent merek, de nincs értelme semminek sem. Meghalni lélegzetemet folyton vissza, ha nem versz bottal, és úgy nézek farkas szemet ember arcú, a hiányoddal. József Attila, Istenem, dolgaim elől rejtegetlek, Istenem, én nagyon szeretlek. Ha rikkancs volna mesterséged, segítenék kiabálni néked. Hogyha meg szántóvető lennél, segítenék akkor is mindennél. A lovaidat is szeretném, és szépen, okosan vezetném. Vagy inkább ekeszarvat fogva szántanék én is a nyomodba, a szikre figyelnék, hogy ottan a vasat még mélyebben nyomjam. Ha csősz volnál, hogy óvd a sarjat, én zavarnám a fele varjat, s bármi efféle volna munkád, velem azt soha meg nem unnád. Ha nevetnél, én is örülnék, vacsora után melléd ülnék, pipámat egy kicsit elkérnéd, s én hosszan mindent elbeszélnék.
Adjon Isten, Jézusunk, három király mi vagyunk. Lángos csillag állt felettünk, gyalog jöttünk, mert siettünk. Kis Jócska mondta, biztos itt lakik a Jézus Krisztus. Menj hát király a nevem, segíts, édes Istenem! Isten fia, jó napot! Nem vagyunk mi vén papok, úgy hallottuk, megszülettél, szegények királya lettél, benéztünk hát kicsit hozzád, üdvösségünk égi ország. Káspár volnék, ha féle földi király személye.
Adjon Isten megváltó, megváltó, jöttünk meleg országból. Föld kolbászunk minden fogyott, fényes csizmánk is megrogyott. Hoztunk aranyat hat marékkal, tömjént egész vas fazékkal. Én vagyok a boldizsár, aki szeretsen király.
Maria, Maria,
Gárdonyi Géza, s ha eljő az éj. S ha jő az éj, s én újra visszatérek, egy néhány szál gyöngyvirágot letépek, és felviszem a csillagfényes égbe, megkeresem a Jézus anyját véle, a Jézus anyját, kinek képei oly búsak lenn, és oly szenvedők. Hadd lássam egyszer mosolyogni őt.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Michael Bond a Medve, akit Paddingtonnak hívtak című mesének első részét, melyet Pokornilia olvas fel nektek.
A medve, akit Paddingtonnak hívnak, a legsötétebb Perúból jött medve igaz története. Kérem, törődjenek ezzel a medvével. Mr. és Mrs. Brown egy pályaudvari peronon találkozott először Paddingtonnal. A medve ritkán kap ilyen különös nevet, mivel azonban a pályaudvar neve Paddington volt, így ez tűnt a legegyszerűbb névválasztásnak. Brownék a lányuk elé jöttek ki. Judy épp az iskolai szünetre tért haza. Meleg nyári nap volt, a peronok tele népekkel, szinte mindenki a tengerpartra igyekezett. Vonatok surrogó zaja hallatszott, Hangos beszélők szaggatták a dobhártyákat, lábak dobogtak, hordárok kiabáltak egymásnak, szóval akkora volt a lárma, hogy Mr. Brownnak, aki a medvét elsőként pillantotta meg, többször el kellett ismételni a feleségének, mielőtt megértette. Hogy egy, micsoda, egy kis medve? A Paddington pályaudvaron? Hitetlenkedett. Harry, ne beszélj butaságokat, biztos káprázik a szemed. Mr. Brown megigazította a szemüvegét. Ha mondom, nem! Láttam az imént ott a biciklitáruló mögött. Most eltakarják épp. Gyere, gyere! Valami fura kalap is volt rajta, az tűnt fel talán. Válasz se várva karon ragadta feleségét, így furakodtak át a tömegen. Megkerültek egy csokoládétól és teás csészéktől roskadozó tálalókocsit. Elhaladtak egy könyveket árusító bódi előtt, átvágtak egy halombőrönt közti résen, egészen a talártárgyak osztályáig. Tessék, hát nem ott van! Kiáltotta most már tényleg diadalmasan Mr. Brown, és egy sötét sarok felé mutatott. Ahogy mondtam! Mrs. Brown kimeresztett szemmel nézett a férje által mutatott irányba, és a homályban meglátott egy barna, bozontos valamit. Egy bőrönd félén ült, és a nyakában lógott egy tábla valami felirattal. Az ózsdi bőrönd oldalán pedig ez állt nagy betűkkel. Utazás céljára. Mrs. Brown belekapaszkodott férje karjába. Harry, igazad volt, ez tényleg egy kis medve. Most már alaposabban szemügyre vette. Különös kis medve volt, meg kell hagyni. A bundája barna, piszkos barna, a fején viszont hatalmas karimájú kalap ékeskedett, a karima alól pedig hatalmas kerek szempár bámult rájuk. Látván, hogy valamit várnak tőle, a kismedve felállt, igen udvariasan megemelte kalapját, szabaddá téve két fekete fülét. Jó napot, mondta igen tiszta, tisztességtudó hangon. Jó napot, felelte Mr. Brown bizonytalanul. Pillanatnyi csend támadt. A medve kérdő nézett rájuk. Segíthetek valamiben? Tudakolta. Mr. Brown most már határozottan zavarban volt. Nagyon köszönjük, de inkább mi kérdezzük, vajon mi nem segíthetünk-e valamiben? Mrs. Brown lehajolt hozzá. Ön egy nagyon piciny medve. A medve azonban kihúzta magát. Én egy nagyon különös, ritka medve vagyok, közölte fontoskodva. Nem sokan vannak már belőlünk ott, ahonnan jövök. És hol lenne az a hely? Kérdezte Mrs. Brown. A medve előbb óvatosan körülnézett, csak utána válaszolt. Az a hely a legsötétebb Peru. Onnan emirgáltam. Újra kihúzta magát. Emirgáns vagyok. Illegálisan vagyok itt. Hogy micsoda? Ön emigráns? Mr. Brown lehalkította a hangját, és aggodalmasan hátra nézett. Attól tartott már is ott áll egy rendőr füzettel, tollal és jegyzettel. Vagy úgy igen, emigráns, mindig belebotlom ebbe a szóba. És illegálisan? Hápogott Mrs. Brown. Vagy úgy igen, hát úgy vagyok itt, illegálisan. Dörmögte halkan, egyre nagyobb zavarban a medve, és elkomorult az arca. Az úgy volt, hogy Lucy nagynéném, szegény, az agmedvék otthonába került, és rajta kívül nem volt senkim. Csak nem azt mondja, hogy egy maga jött ide Dél-Amerikából, kiáltott fel Mrs. Brown. A medve bólintott. Lucy néni mindig azt mondta, emigráljak majd, ha elég nagy leszek. Ezért is tanított meg angolul. De mit evett a hosszú úton? Kérdezte Mr. Brown. Csak nem éhezett? A medve lehajolt egy kis kulccsal, amely szintén a nyakában lógott. Kinyitotta a bőröndöt, és előhozott egy csak nem üres lekváros köcsögöt. Lekvárt ettem, marmeládét, ugye? Mondta szinte büszkén a kis medve. A medvék szeretik a marmeládét, egy mentőcsónakban laktam. És most mihez kezd? Kérdezte Mr. Brown. Nem ücsöröghet itt a Paddington állomáson az idők végezetéig. Ó, meg leszek. E szavak kíséretében bezárta ismét a koffert, Mrs. Brown pedig meglátta a feliratot a nyakában. Kérem, törődjenek ezzel a medvével. Köszönöm. A derékasszony kérlelően fordult férjéhez. Jaj, Harry, mit csináljunk? Nem hagyhatjuk itt. Ki tudja, mi történhet vele? London túl nagy hely, ha nincs hová menned. Nem vehetnénk magunkhoz, csak úgy pár napra. Mr. Brown tétovázott. De miért, drágám, nem vihetjük haza csak úgy? Vagyis? Kérdezte már keményebb hangon Mrs. Brown. Ugyan, Harry, nézett le a medvére. Na hisz olyan édes. Remekül meg lesz Jonathannal és Judyval, ha csak egy kis ideig is. Meg nem bocsátanák nekünk, soha hit hagynánk ezt a pici medvét. Nem mindennapi eset, murmolta Mr. Brown. Gondolom, valami törvény is van rá, lehajolt a medvéhez. Mit szólna hozzá, azt javasolnánk, hogy tartson belünk. Lakhatna nálunk egy darabig, persze csak ha tette hozzá gyorsan, nehogy megbántsa, más terve nincs. A medve akkorát ugrott, hogy majd leesett a fejéről a kalap. Nagyon szívesen, nincs hová mennem, itt meg mindenki úgy siet. Akkor ezt megbeszéltük, mondta gyorsan Mrs. Brown, nehogy férje meggondolja magát. Ami azt illeti, minden reggel kaphat lekvárt, és kicsit eltűnődött azon, mit ajánlhatna még fel, amit a medvék szintén szeretnek. Minden reggel? Kiáltotta a kis medve. Odahaza csak ünnepnapokon volt lekvár, mert nagyon drága dolog az ott a legsötétebb Peruban. Nem, nem, itt minden nap lesz lekvár, biztosította örömmel Mrs. Brown. Vasárnap pedig méz. Nem kerül majd nagyon sokba? Nézett kicsit zavartan a medve. Tudják, pénzem alig van már. Ó, dehogy! Eszünkbe sem jutna ellenszolgáltatást kérni öntől, jelentette ki Mrs. Brown. Azt szeretnénk, ha családtag lenne, férjére nézett. Ugye, Harry? Persze, felelte Mr. Brown. Ha pedig már itt tartunk, be is mutatkozunk. Én vagyok Mr. Harry Brown, a feleségem pedig Mary, azaz Mrs. Brown. A kis medve kétszer is megemelte a kalapját. Nekem nincs nevem, mondta, illetve van, de perui nyelven az pedig bonyolult lenne az önök fülének. Hát akkor adunk önnek egy angol nevet, javasolta Mrs. Brown. Úgy egyszerűbb lesz. Körülnézett, hát a eszébe jut valami a látottak alapján. Valami különlegesre gondolok, mondta, s erősen törte a fejét. Eközben egy mozdony éleset csípolt, és megindult egy vonat. Megvan, bökte ki széles mosolyjal. Itt találtuk önt a Paddington pályaudvaron. Legyen az ön neve Paddington. Paddington. A medve többször is elismételte a szót. Nem lesz az nekem túl hosszú? Ó, nagyon elegáns név, mondta Mr. Brown. Nekem tetszik. Legyen akkor Paddington. De akkor hagyjuk ezt a rémes önözést, kérte Paddington. Nem akarok tolakodó lenni, de mégis. Jaj, hát szervusz, Paddington, Isten hozott, kiáltották Brownék egy emberként. Remek, de most emelkedett fel guggoltából Mrs. Brown. Paddington, nekünk Judy elé kell menni ehhez a vonathoz. Rávárunk, Judy a lányunk, és a bentlakásos iskolából jön haza. Gondolom, a hosszú úton megszomjazott, hát Mr. Brown elmegy önnek, bocsánat, Harry elmegy veled a büfébe, vesz neked is egy csésze finom teát. Paddington megnyalta a szája szélét. Nagyon szomjas vagyok, a tengervíz sós, csak még szomjasabb lesz tőle a medve, bocs, az ember. Fogta a bőröngyét, majd udvariasan biccentett. Csak ön után, utánad, Harry? Ó, nagyon köszönöm, Paddington, mondta Mr. Brown. Harry, vigyázz rá! Intette férjét Mrs. Brown. Meg aztán le kéne már venni a nyakából ezt a feliratot. Olyan vele, mint egy csomag. Ha egy hordár meglátja, így még beteszi a szállítókocsiba.
Ma este Michael Bond a Medve, akit Paddingtonnak hívtak című mesének első részét olvasta fel nektek Pokornélia. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
Menet közben az autóban, és semmit nem dugok a konnektorba. Tudom, hogy egyedül sosem vagyok, tudom, hogy vannak angyalok, tudom, hogy apa, anya vigyáz rád, de tudom, hogy van egy pár szabály. Tudom, hogy egyedül sosem. Mindig körülnézek, a lábammal mindig a zebrára lépek, megvárom, míg a lámpa zöldre vált, ha villog a zöld manus, nem megyek át.
Tudom, hogy egyedül sosem.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa a jerikói vakkoldusról elmélkedik.
Karácsonykor Szent János evangélista szavai szerint azt ünnepeljük, az igazi világosság, aki minden embert megvilágosít, a világba jött. A világban volt, a világ ő általa lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, övé azonban nem fogadták be. Eddig az idézet, vagyis Krisztus a világ világossága. Ő jött el, ő született meg Betlehemben. Jézus Krisztus, aki valóságos Isten és valóságos ember. Azért jött el, hogy megmentsen minket, az egész emberiséget, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. Ezzel kapcsolatban eszembe jut egy másik szentírási rész, a jerikói vaknak a meggyógyítása. Ismerjük a történetet, Jézus halad, a tömeg körülveszi, és mindenki akar hozzá szólni, megérinteni, kérni valami gyógyulást kérni, és persze ők a jó vallásos emberek. Ott van a tömeg szélén a jerikói vak. Abban az időben úgy gondolták, hogy akinek ilyen súlyos betegsége van, az az Istentől megvert személy. Valószínű, hogy ő vagy a felmenők közül valaki bűnös volt, és az Isten ezért megbüntette. És a vakság az Istennek a büntetése. Ez a vak is hallotta, hogy Jézus közeledik arra, és hát persze sok mindent hallott ő, nem látott, de hallott, hogy beszélnek Jézusról, hogy jönni fog, hogy ki ő, hogy csodákat tesz, hogy gyógyít, próféta. Pontosan nem is tudták az emberek, hogy ki is az a Jézus Krisztus, de mindenképpen nagy dolgokat mondtak róla, és legfőképpen az, hogy csodatévő hatalma van. A vakkoldus ezt hallgatta, és hogy a vágy megszületett benne, hogy szeretnék én is látni, szeretnék meggyógyulni. Amikor Jézus arra jött, akkor a vakkoldus elkezdett kiabálni. Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam. Ez már egyfajta hitvallás is, hiszen a Dávid fia cím azt jelenti, hogy a Dávid nemzetségéből születik meg a messiás. Vagyis megvallotta, hogy Jézus a megígért messiás. Vagyis ő Istenhez könyörgött, az Istenhez imádkozott. Hiszen minden kiáltás, bármit mondunk, amit az Istennek mondunk, az imádság. Ezért a vakkoldus mondhatjuk bátran, hogy ő imádkozott. De elég hevesen mondhatnánk azt, hogy agresszívan, a szónak a pozitív értelmében, ez az önérvényesítés, elkezdett kiabálni. Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam. Így is lehetne ezt fordítani, hogy Jézus, te, aki Isten vagy, a megígért messiás, kérlek, könyörülj meg rajtam. Nekem nem jár az, hogy meggyógyítsd, nem jár az, hogy velem jót tegyél, hogy ki volt bűnös, én is bűnös vagyok, a felmenőm is, mindenki bűnös, de mivel te Isten vagy, könyörgök hozzád, hogy gyógyíts meg engem. Akarok látni, akarok egészséges lenni, akarok boldogan élni, akarom az élet teljességét megélni. Talán így lehetne lefordítani ezeket a mondatokat. Az emberek persze csitírgatták, maradj már csendbe, te amúgy is Istentől megvert valaki vagy, nem szégyeled magad, húzd meg magad, te menj a tömeg szélére, most a jó vallásos emberek jönnek, az igazi hithű zsidó emberek. Ők érdemlik meg azt, hogy a mester szóba álljon velük, és a mester gyógyítsa őket, vagy csodát tegyen, te meg takarodj innen. De a vakkoldus akkor is elkezdett kiabálni. Jézus meghallotta az ő szavát, persze már a Szentlélek indította a koldus, hogy imádkozzon. Az Isten tervében már a jerikói vak ott szerepel. Nem egy hirtelen történt eseményről van szó, persze úgy élték meg az ott lévők, hanem az Istennek a kegyelme, a szeretete már működött a vakkolduson keresztül. És meghallotta, és mondta, hogy hívjátok ide. És persze, hogy az emberek is bátorították, hogy téged hív, menj oda, a mester veled akar beszélni. Oda megy, ledobta a köpenyét is, ami a legnagyobb tulajdona volt, és ebbe takarózott éjszaka. Oda ment Jézushoz, mindent hátrahagyott, és Jézus megkérdezi tőle, mit akarsz, mit tegyek veled? Vállalj felelősséget azért, hogy miért kiabáltál. Azt már elismerted, hogy én Isten vagyok, Dávid fia, a messiás. Most azt mondd meg világosan, mit akarsz, mit tegyek veled. És a vakkoldus megfogalmazta, add, hogy lássak. És Jézus pedig megnyitotta a szemét. És ami a történetben nagyon szép, talán nem is ezt veszük észre, hogy először a vakkórus Jézust pillantotta meg. Őt látta meg, az Istent látta meg először. Az első kép ez volt, Jézus Krisztust látta. Persze utána látta az eget, a többi embert, a fákat, az egész teremtett világot, de Jézust látta először. Vagyis megnyílt az ő sötétsége, és meglátta Jézus Krisztust. Tulajdonképpen ez a karácsonynak a lelkülete is. Amikor is egyfajta vakságban vagyunk, hiszen a bűn az elvakít, a gonosz, a hazugság atya elvakít. Sok mindent látunk mi, de sokszor a felszínen. És a metanoia, a megtérés, hogy a dolgok mögé látunk. A dolgok mögött, a felszín mögött meglátjuk az Istennek a jelenlétét, a személyét és az ő szeretetét. Ez a megtérés is. Tulajdonképpen ez a vak ember átment egy megtérés folyamaton. A sötétség után meglátta Jézus Krisztust. Mögé látott a valóságnak, és az Istent látta meg. Nem csak egy embert, aki úgy nézett ki, mint Jézus, hanem aki valóságos Isten és valóságos ember. Jézus Krisztust látta meg. Mire tanít bennünket maga a karácsony ünnepe és a jerikói vaknak a története? Legelőször is arra, hogy merjünk imádkozni. Merjünk, megint ezt a szót használom, hogy agresszívan imádkozni, ez a helyes önérvényesítés. Ne csak úgy szerencsétlenül kérjünk valamit, hanem ezzel kifejezzük a vágyunkat. Jézusom, nem látlak téged, nélküled élek, nagyon nyomorult az életem nélküled, nem találom az örömömet semmiben, vagy ha találom, az meg sokszor bűn, meg a felszín. És kérlek, könyörülj rajtam, segíts rajtam, add, hogy meglássalak téged. Az életemnek a legfőbb értelme, hogy téged meglássalak, hogy veled találkozzak. Nem akarok felszínesen, meg középszerűen vallásos lenni, vagy csak úgy élni az életemet úgy, ahogy élem. Én a legtöbbet akarom. Téged akarlak látni. Kicsit kifejtve valahogy így szólne az imádság, és ezt határozottan és erővel mondom. Nem azért, mert hogy lehetek ilyen durva, hanem azért, mert az életemről van szó. Ez a legmélyebb egzisztenciális kérdés, sőt az üdvösségemről szól. Számomra ez nem játék, hogy látom Jézus vagy nem. Tehát Jézusom, jó lenne téged látni, veled mélyen találkozni, de ha nem, hát nem én, akkor is el vagyok, és majd lekötöm magamat, csinálok mást. Nem, én téged akarlak látni. És az első, ez a fajta mély imádság, ami kitartó. Mint a szírföníciai asszony is, hiába akarták elküldeni, akkor is ment és imádkozott is, hogy lányomat gyógyítsd meg Jézusom, és nem engedlek el, és megyek utánad. És Jézus elcsodálkozott ennek az asszonynak is a hitén, mert nem adta fel. Ez az első tanulság, hogy Jézust ilyen szinten keressük, vagyis hogy egész lényünkkel forduljunk felé, és ne csak úgy kéregessünk, hanem a legfontosabbat is ilyen erővel is határozottan. Lehet, hogy emberek leállítanak, azt mondják, hogy szentfazék vagy, meg ki tudja, mit mondanak rólunk, nem érdekel, én Jézust akarom megtalálni. És amikor megnyílik a szemem, akkor a dolgok mögé látok. Emberek mögött, emberekben meglátom Jézust. Az igében, a Szentírásban végre meglátom Jézust, egyszerűen, mintha új szöveg lenne, megnyílik az értelmem. Vagy például az Emmauszi tanítványoknál is, hogy Jézus beszélt hozzájuk, úgy értették is, meg nem, és utána döbbentek rá, hogy ugye lángolt a szívünk, és az Eukarisztiában megnyílt a szemük, és felismerték őt. Ezt a fajta megnyílást látjuk. Vagyis egyfajta sötétség van bennünk, és erről szólnak a bűneink, a sokszor a középszerűség is, a nincs bennem tűz, úgy vagyok vallásos, ahogy vagyok, úgy élem az evangéliumot, ahogy vagyok, ez egyfajta sötétséget jelent. Jézus Krisztus a világ világossága eljött közünk, és azért jött el, hogy nekünk üdvösségünk legyen, be akarja világosítani az életünket. Ezért imádkozzunk tiszta szívvel, határozottan, kérjünk, könyörögjünk, menjünk Jézus után, és ő nem fárasztani akar bennünket, hanem ezáltal is megmutatja, hogy amikor imádkozunk, hogy milyen mélyek a vágyaink. Valamit kérünk, vagy megadja, vagy nem adja, nem érdekes, hanem akarom, ragaszkodom hozzá, és ez egy hitvallás is, az ilyenfajta imádság. Jézusra van szükségem, ő az első. Ha ő megvan, mindenem megvan. Ha ő nincs meg, akkor semmim sincs meg. Ezt a hitet erősítem magamban ezzel az imádsággal. És akiben sötétség van, az kéri a világosságot, hogy Jézusom, világosítsd be az egész értelmemet, szívemet, az egész lényemet, és kérlek add, hogy te a világ világossága uralkodjék bennem, és így lássam az egész életemet, és így lássam az egész világot.
Elhangzott műsorunkban Szabó József atya, a Miskolci Józsgyűri Római Katolikus Egyházközség plébánosa, a jerikói vakkoldusról elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4,